ünnepen legyenek, ő beszélt a károsultakkal. Mi azt megtettük, hogy a Kóstár Egyesülés Vándoriskoláját delegáltuk oda a helyszínre, Tarpál, vagy Tákosra és Gulácsra. Tehát mindig ott volt egy fiatal építész, és segített az embereknek kiválasztani a tervet. Mert hogy hát azért kellő még tisztelettel, mi építészek abból élünk, hogy más nem tud tervet olvasni. Ugye, tehát hogyha ottan Mari néninek ki kéne választani valamit, hát absztrakt ábrákon kívül mi a bántos darumadarat lát, hát nem érzékeli. És akkor ezek a srácok segítettek neki, adaptálták a helyszínre, hogy itt a nagy sietségbe az a kis nyári konyháját nehogy már letúrják, mert éppen útban van, mert abban lakik szegényként. Egy kicsit odébb kellett nyomni a házat, kicsit össze kellett nyomni, kicsit át kellett alakítani, akkor megtették. Ha volt valami olyan dolog, ami megmaradt, mondjuk egy faragott tornásznak a darabja, akkor megrajzolták a kivitelezőnek, hogy na ebből kéne még 10 darabot csinálni, és akkor legalább a tornácát visszakapja. Mert hogy az emberi lelket is építjük, amikor építünk. Mert hát nekik azért ez egy borzalmas szerencsétlenség, elmegy minden. És akkor kap egy úgy a típus házat, nem? Nem teljesen ez lett belőle, tehát hogy mármint, hogy normálisak lettek a dolgok. A kivitelező először nem nagyon értette a dolgot, aztán utána nagyon megkönnyebbült, mert rájött, hogy mi nagyon jó ilyen ütköző zóna vagyunk. Tehát mindig az építészhez kellett küldeni a károsultakat, hogy balhézzanak, és akkor addig ő nyugodtan tudott dolgozni. Mármint azon, hogy az övé miért nem halad, a szomszéd épp már cserepezik, de az enyémet még nem, és stb. Tákoson úgy kezdődött a dolog, májusban kezdődött a újjáépítés, hogy november végén kellett volna befejeződnie, nem teljesen akkor fejeződött le, de hogy karácsonyban már mindegyik rendben volt. Tákoson a kivitelező azt a egyszerű húzást tette meg, hogy május elején fölvonult, vagy május közepén fölvonult, és augusztus 20-án átadott egy házat beköltözésre. És onnantól kezdve mindenki csendben maradt. Mert onnantól kezdve elhitték, hogy ezek föl fognak épülni, és ezt föl is lehet épülteni. És akkor tényleg ilyen ütemben ment az összes további dolog. Tulajdonképpen ennyi volt a történet. Biztos még egy csomó mindent kifelejtettem belőle, de igazából számunkra a legfontosabb ez a személyes jelenlét volt. Tehát, hogy ennélkül nem megy a dolog, ennélkül egy ilyen, a legjobb indulattal is egy ilyen típus, ez van, ezt kapod. Így is kicsit az van, de hát egy picit mégis tudtuk személyesen tenni, és akkor kijöttek ebből emberi történetek. Tehát, hogy ki milyen. Tehát az egyik típusú ember az ott szivarozott a ideiglenes sátorba, és felhangon szitta a munkásokat, hogy micsoda lógós, cigány, ilyen, olyan banda, és nem tudom én micsoda. A másik az meg mindig rendet rakott az emberek után, hogy szép elvágólag legyen a dolog. Ilyenek vagyunk. Úgyhogy ez volt tisztelet. Visszaadom, jó?
Hány ház készült előbb?
600 vagy 700 ház, nem emlékszem a számokra, egy teljesen összemosódnak. Tákosan ilyen 130 új ház, azt tudom, és Gulácson pedig ilyen 170 körülbelül. Tehát körülbelül ez az átlag, és 6 ilyen nagyon sérült falu volt. Tehát átlagban ilyen 150 ház falvanként, 600-900. Igen.
És hogy mennyi idő alatt készült el?
Május 15-től gyakorlatilag november vége, december. Tehát betudt a karácsonyozni, mindenki betudt költözni, nem lehetett, hát jött a fagy, a nyári konyhában megfagynak. És rendesen, tehát rendes minőségben. Hát én voltam ott kb. 5 évvel ezelőtt. Az egyik az, hogy a házak állnak, tehát jól. Annyit megtettünk, hogy annyira kiemeltük őket, hogy az útkorona szint fölé kerüljön a padlónívó. Tehát ha még egyszer ide ilyen jön, akkor legalább az legyen, hogy amikor lemegy a víz, akkor ne álljon bent a ház. A többet nem tudsz, mert nem lehet méretezni, itt nincs mértékadó árvízszint, mert attól függ, hogy mikor vágják át a tározót, addig emelkedik a laborban a víz. Tehát értelmetlen lábakra állítani, vagy bármi egyéb, de legalább ezt a pangóvizet ki tudjuk tenni. A másik, ami tanulság, mondjuk a tákos az, ami nagyon újjáépült. Tehát ott gyakorlatilag alig volt ház, amihez nem nyúltak hozzá. És tulajdonképpen döbbenetes az, hogy amikor az ember elment Tákosra, én voltam a árvíz után közvetlenül összedőlt házak között, de láttam, hogy milyen házak vannak. Hát ez egy olyan falu, hogy végigmész rajta, és azt mondod, hogy hát ez a magyar valóság. És most pedig úgy néz ki, mint amilyennek lennie kellene egy ilyen falunak. Tehát, hogyha azokat az alapelveket az emberek komolyan végig gondolják, hogy hogy néz ki egy ház Magyarországon, hogy mit jelent egy tornác, hogy miért úgy van tájolva, hogy miért vett árnyékot, hogy milyenek az átmeneti terek, ahol lakni lehet, ahol az életedet eltöltöd, és nem pedig valamifajta múló divatból, szeszélyből, nem ostobaságból, vagy, és ez nem a sajátjuk sokszor, hanem most ebben nem menjünk bele, épül ilyen, olyan, amolyan ház, ez a falu, ez olyan lett, mintha ha nem lenne ez a rontás rajta. És amikor visszamegy az ember 5-6 év múlva, nincsenek műanyag hullám pala előtetők és egyéb ilyenek. Nem azért, mert olyan kis tühtig, meg olyan kis szép, és nem tudom mi, hanem mert megkérdezték a vándoriskolások meg az építészek, hogy nem kéne valami ilyen, meg nem. És a kivitelezők meg megtették ezt, mert közben egy partnerséget éreztek. Tehát mi megtartottuk a hátunkat másért, és próbáltunk segíteni benne. És akkor azt mondta, hogy most miért ne? Most miért ne csinálja meg azt a dolgot? Most 3 darab fa, meg 2 darab, hogy hívják, belefér a dologba. Vagy miért ne falazzon a Gulácson és Tákoson, mindenkinek falasztattunk legalább egy tartalékkéményt a normál gázkéményeket. De volt, akinek ha szobánként kérte, akkor szobánként falasztattunk neki egy kéményt. És a kivitelező zokszó nélkül falazott egyet, ami aztán ugye akkor még 10 évvel ezelőtt még nem volt ilyen életveszélyes a gáz, de ma azért az igen jó jön az a kis kémény.
Van kérdésem, nem baj? Az a kérdésem, hogy amikor terveztétek a házakat, az élhetőség és a hagyomány, illetve a meglévő anyagok mellett szempont volt, hogy mi van akkor, hogyha még egyszer jön a víz, tehát azon kívül, hogy felemeltétek egy kicsit a padlószintet, van-e esetleg olyan titkos építéstechnológiai elem benne, amire azt mondod, hogy na ez a semmi?
Nincs, mert nem tudunk ilyet tenni. Tehát blokktéglából építkezünk, ugye? Tehát lukacsos téglából építkezünk. Mert nem abból lenne, tehát ha mondjuk olyanok lennék, mint az észak-német városok, Lübeck, Kiel, egyéb ilyesmi, sétálsz az utcán, és látod, hogy az ajtó mellett ilyen vastag U-profilok vannak, és mondjuk körülbelül fél méterig be lehet palánkozni, tehát a parapetting be tudod palánkozni az ajtót. Tömítés, egyéb ilyesmi, nagyjából védve vagy a víz ellen. De azok még tömör téglából vannak. Egy lukacsos téglánál ezt megteheted ideig, óráig, természetesen ellenáll. De hát a vakolaton keresztül annyi víz fog beszivárogni, szépen megtelnek ezek a cellák, és 3 hónapig fog kiszáradni az egész dolog. Tehát nagy értelme nincs a dolognak. Mi ennyit tettünk, mondom, hogy a útkoronát kiemeltük a padló nívót, hogy a pangó víz az ne legyen. Onnantól kezdve Istenben bízunk, és abban, hogy előbb-utóbb a tiszta szabályozás az nem egy ilyen 150 éve félbe maradt munka, mint amilyen valójában, hanem kiépülnek azok a tározók, kiépül ahhoz az az ártéri gazdálkodás, kiépül ahhoz az a stb. Ami akkor nem épült ki.
Mennyi volt a teljes költségvetés ennek a 600 épületnek, nem tudod? Akkor
nem,
9-10
éve. Mert itt az igazság, hogy én ilyen valamifajta ilyen számpestis betegségben szenvedek, tehát a saját születési dátummal tudom megjegyezni maximum, nem tudom, sok, nagyon sok. 30 milliárd körülbelül lehet, hogy valami.
Még egy kérdésem van, hogy mi volt a vízhang?
A vízhang az nagyon kettős volt, mert az emberek természetesen borzalmasan örültek, hogy ők ilyen helyzetbe kerültek. Egészen szélsőséges történetek is megtörténtek, tehát volt olyan kvázi szerencsés, akinek egy picit magasabban volt a háza, mondjuk 20 centivel, és nem ment be a víz. És ebből voltak ilyen egészen szánalmas dolgok, hogy elkezdte slagot bevezetni a falba, hogy dőljön össze az övé is. És tehát ilyen, ez is benne van a dologban, természetesen hát a trauma után borzalmasan örültek, tehát egy 50 klasszissal jobb házat, tehát gondold meg, hogy néz ki egy szobakonyhás parasztház. Most ehelyett kapott egy rendes házat fürdőszobával, egyéb ilyenekkel kapott egy kéményt, drágában nem került neki a fenntartása, de hát mégiscsak egy rendes ház, tehát értékbe. Ugye ebből is volt, aztán később, mert ugye a politika természetesen mindenbe beleszól, és mindenbe ott kell lenni, mert hogy azt mondta a magyar állam, hogy 15 évig elég idegenítési, nem tilalom, hanem egy inflálódással, vagy mi ez, nem inflálódás. kiadás, hogy amortizáció, ez a helyes kifejezés, igen. Amortizációval 15 év alatt lehet ezt leírni. Tehát nehogy az legyen, hogy egy év után eladod ezt a házat, azért az mégse járja ez a dolog, hogy nem illik ez a egész. És akkor ebből is volt, hogy most akkor meg vannak jelzálogva, terhelve, és gyújj, meg iszél, meg ráadásul választási év is volt ugye a 2002-es, tehát okvetlenül ki kellett állni egy ilyen csekibe a gátra, és aztán el kell mondani, hogy ez egy Kárpátok James Bondjának, hogy ez nem ért semmit ez a dolog. Azért mondom, mert amúgy nem vagyok ilyen szélsőséges elfogult, de az az ember, aki képes egy árvíz után kiállni, sajtótájékoztatót tartani, és azt mondani, hogy ez az egész semmit nem ér, mert úgyis majd jön a következő árvíz, és elviszi, az nem szép dolog. Hogy mondjam. Szóval ez nem, ez morális kérdés nálunk, hogy akasztott ember házába kötérről nem beszélgetünk. Hát ennyi tartás legyen valakiben. Tehát akkor elkezdődött már ez a dolog, és a vízhang ezért már nem reális. Az emberek baromi boldogok voltak.
És mikor 5 évvel ezelőtt visszamentél?
Akkor is. Büszkék voltak. Nagyon büszkék. Tehát azért mondom, hogy rend van, nincs műanyag hullámpala előtt. Tehát nem, most óriás itt nehogy. Tehát ne úgy gondolt, hogy most mindenki ezért frakba jár az utcán, és nem tudom én, minden látszik, hogy valamilyen fajta tartás, mint akinek egy pillanatra kisít a nap a részét. Tehát nekem legalábbis az érzésem, de rám nem kell hallgatni, mert én tudod, hogy betegesen idealista vagyok. Tehát.
Adjuk át a szót a vendégeinknek is, megkérjenek, Gyuri, hogy mutatkozz be te is röviden, vagy hosszan.
Én nem mondtam.
Igen, már egy sima PowerPoint is csak mindig.
Igen, ezt próbáltam az Amazon, és nem tudtam, hogy megkörülíteni.
Sümegi Györvő, a Habitat for Humanity Magyarország igazgatója. Felálljak?
Nem, ahogy jól esik.
Ha lehet, akkor én maradok így ülve. Kicsit megilletődve vagyok itt, mert magyar-angol szakos tanár vagyok, és elég furán érzem magam, hogy egy építésztársaságban én a pódiumon ülök. Azt gondolom, hogy ez egyrészt nyilván a szervezetnek szól ez a meghívás, amit képviselek, de azt is merem remélni, hogy annak is a jele, hogy van olyan fajta problémacsomag, amit a Attila felvezetett itt az elején, ahol csak több területnek az együttes szempontjait érvényesítve lehet értelmes dolgokat csinálni, és akkor mondjuk azt, hogy én képviselem itt a szociális megközelítését ennek a dolognak, és elhatárolok mindenféle műszaki kérdéstől, mert nem érzem magam autentikusnak. Ha a szigorú témáját veszük a mai estének, akkor én készülhettem volna a Habitat for Humanity nemzetközi repertoáriából, hiszen ez egy nagyon nagy szociális lakhatással foglalkozó szervezet, több mint 100 országban működik. Az Egyesült Államokban nincsen kisváros, ahol ne lenne. Igazából ez egy ilyen lakásépítési mozgalom. A Jimmy Carterhez kötődik ez az Egyesült Államokban. És valóban az utóbbi években a szervezet azon kívül, hogy egyébként könnyűszerkezetes házakat építünk így Kalákába önkéntesekkel, a leendő tulajdonosokkal, erről lett híres. Az utóbbi 5 évben egy nagyon hangsúlyos terület lett a katasztrófa utáni újjáépítés. Az amerikai központunkban egy külön osztályt hoztak erre létre, és a cunamitól kezdve a New Orleans-i árvízen keresztül, tadzsikisztáni földrengés, most Haiti, mindenütt ott van a szervezet, tehát van már a szervezeten belül know-how, meg tapasztalat. Mi Magyarországon odáig jutottunk át, hogy megpróbálunk gyűjteni ezeknek az akciókat, tehát próbálunk itt Magyarországra adományt gyűjteni, és azzal támogatni ezeket az akciókat. Most annyiból érezzük a bőrünkön a Haiti katasztrófát, annyiban érint bennünket, hogy az én közvetlen főnököm, a Pozsonyi regionális irodával átvezényelték oda, mert ő a európai régióban a katasztrófa szakértő, úgyhogy majd ki fogunk kérdezni, hogyha visszajött onnan, hogy mivel találkozott. Én azt gondoltam, hogy sokkal autentikusabb, hogyha nagyon gyorsan és egyszerűen elmondom, hogy Magyarországon mi mindennel foglalkozunk, mert azt gondolom, hogy ott is van sok kapcsolódási pont a felvetett témához. Nagyon röviden a jellemzője annak, amit mi csinálunk, vagy csináltunk Magyarországon. Építettünk 150 könnyűszerkezetes házat 7 településen, másik 190 családon különböző elsősorban energia spórolást segítő felújítást végeztünk. Nagyon fontos az, hogy ez nem egy segélyprogram, vagyis a bekerülési költséget vissza kell fizetni azoknak, akiken mi segítünk. Tehát igazából lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon olcsó hitelprogram, ahol a körülbelül a teljes költség felé 2/3-át kell visszafizetni, és a maradék az a szervezetnek a támogatása, de azért az is jelentős, amit a támogatottaknak vissza kell fizetni. És amikor új építésről beszélünk, ott saját munkával is részt kell venni. Ez a magyarországi standardunk szerint 1200 órát kellett egy családnak részt venni a saját háza építésén. Ez egy nagyon magas szám, tehát ez csak úgy lehet teljesíteni, hogyha rokonok, barátok tényleg így kalákával besegítenek. A mostani pénzügyi válság az nagyon előtérbe hozta a szervezetbe azt, hogy mennyire veszélyeztetett az a réteg, amin mi segítünk, mert gyakorlatilag teljesen analfabéta mindenféle pénzügyi szempontból, ahol egyébként a magyar lakosság nagy része is, szerintem a tanult része is, ez nagyon hiányzik, ami oktatásunkból, kultúránkból, és ezért elkezdtünk ilyen pénzügyi képzéseket nemzetközi minták alapján, ilyen 3 alkalommal álló tréningeket tartani családoknak. Jellemzői a szervezetnek az, hogy önkéntesekkel építkezünk, bevonva lehetőleg a lakókat, tulajdonosokat, és hogy mindezt jó részt adományokból finanszírozunk, tehát nem kapunk állami támogatást, és Magyarországon pályázati forrásokat sem használtunk az elmúlt 5 évben, hanem mindent a részben külföldi, részben Magyarország adományokból, illetve a családok visszafizetéséből finanszírozunk. Ezek a számok, hogy 150 lakás, meg 190 felújítás, meg hogy 500 milliárd a költségvetésünk, ez a vállalkozói szférában nyilván ez egy kis vállalkozásnak számít, a non-profit szférában ezek nagyon nagy számok, tehát nagyon kevés szervezet van Magyarországon, akiknek ilyen költségvetése van. Ezt nyilván azért lehetséges, mert mögöttünk van ez a nagy nemzetközi szervezet. Nagyon jól ugrottunk, mert ez az izgalmas rész, hogy most miket csinálunk mondjuk a tavalyi és a mostani évben. Nagyon sokféle dolgot csinálunk, és kb. 3 rendszerben szoktuk ezt bemutatni, és ezt a mai alkalomra találtam ki, ezt a legújabb fajta besorolást, talán ez a legjobb most. Vannak olyan munkáink, amit önkéntesekkel végzünk. Ezek most elsősorban felújításunk, mert a szocból megszüntetés óta mi nem tudunk új lakást építeni, nem finanszírozható a családok számára. Tehát mi tavaly ősz óta nem tudunk új lakást építeni. Az utolsó házakat Hajdúböszörménybe adtuk át, és azóta profilt váltottunk. Nagyon ez a válság és ez a helyzet nagyon érdekes új projektek felé lökött bennünket, és azon jó irányba lökött, mert talán egy rászorulóbb réteget tudunk elérni most, mint az új lakásépítési programunkkal. Részt vettünk és részt veszünk a Magdolna negyed rehabilitációban, ahol szociális bérlakások felújításához hozunk önkénteseket. Várpalotán egy hajléktalan szállóval alakítottunk ki 20 új helyet, ahol szintén önkénteseket vittünk, és most szerveződik egy nagyon érdekes projekt Miskolc közelében, Szakáldon, ahol egy autista otthont építenénk. Mindezt külföldi önkéntesekkel is, és magyarországi vállalati önkéntesekkel. Aztán van egy kísérleti programunk, amit az Autonómia Alapítvánnyal együtt részben alacsony, mély szegénységben élő roma családok számára találtunk ki hosszas tervezés után. Ezt komplex lakhatási programnak hívjuk. Erről lesz egy külön szlájd, hogy ez hogy működik. Ez elindult Tolnában, a Bonyhádi kistérségben, és indulóban van most Kiskunhalason, Várpalotán, egy ilyen országos program, egy kísérleti program, és 100 családnak próbál ez egy ilyen modellkísérlet lenni, és hogyha beválik, akkor talán a tapasztalatait lehet nagyobb körben használni. A képzés nagyon előtérbe került, egyrészt a pénzügyi képzés, amiről már beszéltem, másrészt energetikai, vagy ilyen nagyon egyszerű lakás karbantartási képzés, ennek az anyagát most rakjuk össze. Azt tapasztaltuk, hogy amikor elkezdtünk felújításokat csinálni, akkor sokkal inkább szükség van arra, hogy a felújítás elején mi műszaki tanácsot adjunk a alacsony jövedelmű családoknak, mint hogy mi magunk menedzseljük a felújítást. Egy ilyen kisebb felújítás bárki vidéken elmenedzselget, de nem biztos, hogy jól költi el a pénzét. Tehát ha van 500 000 forintja, akkor lehet, hogy éppen a mi tanácsunkra van szükség az, hogy hogy használja fel legjobban azt a 500 000 forintot, és ezért találtuk ki, hogy ez legyen egy képzés is, ahol egyszer elmondjuk a családoknak, és a mi erőforrásainkat is úgy próbáljuk fókuszálni, hogy az elején egy műszaki szakvéleménnyel töltsük el a legtöbb időt, és aztán, hogy honnan szerzi be a téglát, meg az akármit, az kevésbé izgalmas. Lakáspolitikával is szeretnénk foglalkozni, illetve elkezdtünk foglalkozni, erre is ez a szocpolos helyzet vitt rá minket, de a nemzetközi szervezetünkben is évek óta egy ilyen törekvés, hogy a rendeletek törvényalkotás szintjén érdekképviseleti munkát végezünk, vagy angol ezt úgy mondják, hogy advocacy, tehát ilyen befolyásolni a törvényhozást, nem azért, hogy magunknak kikaparjuk a gesztenyét, hanem hogy olyan irányban próbáljuk befolyásolni akár helyi, akár országos törvényhozást, hogy az alacsony jövedelműeket hozza a helyzetbe. A legizgalmasabb vállalkozásunk ez az ötös, ezen nagyon régóta dolgozunk, és talán most célba érünk vele. Szeretnénk elindítani egy felújítási mikrohitelprogramot, és ehhez már minden össze van rakva, ez hitelt kapnánk a nemzetközi szervezetünktől, és pénzügyi partnert keresünk, magyarul bankot, takarékszövetkezetet, akihez ki tudnánk szervezni ezt a programunkat. Ez egy megint csak állami forrásokhoz képest pici, non-profit szektorban ez egy komoly program. 350 000 000 forintot adnak egy takarékszövetkezetnek arra, hogy 7-800 családnak adjon a következő 2-3 évben ilyen olcsó, kifejezetten lakásfelújítást célzó hitelt. A másik pedig, hogy csináltunk már néhány társasházi felújítást, de azt kezdtük el vizsgálni, hogy a különböző nagy pályázatokban lenne olyan terület, ahol szociális alapon kimaradnak emberek, hogy nem tudják az önrészt biztosítani akár egyének, akár közösségek, és ott is tudnak segíteni. Ez ügyben elkezdtünk mindenféle egyeztetést émiben, önkormányzatoknál, és keressük azt a helyünket, hogyha tudnánk ebbe a programba belerakni évente 40-50 000 000 forintot, akkor azt hol tudnánk legjobban szociálisan felhasználni. Ez csak érdekesen mutatom, hogy ez a modell, hogy működik ez a komplex. Azért hívjuk komplexnek, mert hogy nem csak lakhatás van benne, hanem van benne takarékosság, pénzügyi képzés, energetikai képzés, szociális munka, egy pici munkahelyteremtő rész is azzal, hogy próbáljuk az önkormányzatokat rávenni, hogy a programra részvevőknek közmunkát biztosítson. És a folyamatát próbálja ez az ábra bemutatni. Nagyon fontos az előtakarékossági rész, amely egy ilyen teszt része a dolognak, hogy a hitelt tudják-e majd fizetni ezek az alacsony jövedelmű emberek. Nagyon egyszerűen, ha valaki 100 000 forintot félretesz 10-15 hónap alatt, másik 100 000 forintot kap ajándékba, az 200 000, és ehhez egy maximum 400 000 forintos hitelt fölvett, tehát körülbelül összegyűjtött 600 000 forintot arra, hogy egy egyszerű energiatakarékosságot szolgáló felújítást meg tudjon csinálni.
Igen, Amazonban jelentkezem.
A program a 4 millió alatt élőknek van kitalálva.
Na, ezt nem mondtad eddig.
Szociális.
Ez nagyon nehéz.
Jó, de hol van a 4 millió?
Ez a, amilyen azt tekintjük a hivatalos kereset szerint, amit egy két gyerekes családnál most 220 000 forint nettó családi bevétel, tehát fizetés, gyes, családi pótlék, minden. Ez van, tehát 3-4 millió ember él ez alatt. Ez elég
széles réteg Magyarországon. Ennyi?
Ennyi volt, igen.
Nem volt lakáspolitikai? Volt egy kocsúti. Nem, kimaradt.
Bocsánat, kimaradt, igen. Oké, kettő van még. A lakáspolitikát, hogy gondoljuk, eddig is csináltunk már sok mindent, kutatást, konferenciaszervezést. Létezik elvileg ez a Nemzeti Lakáspolitikai Tanácsadó Testület, az önkormányzati miniszter mellett, és ebben mi részt veszünk. Van most már múlt hétfő óta főállású lakáspolitikai munkatársunk, ami elég egyedülálló, azt gondolom, hogy a non-profit szektorban. És egy érdekes módszertanra szeretném fölvenni a figyelmet, amit a Habitat egyébként használ, és amire képez bennünket, ezt úgy hívják, hogy Sustainable Livelihoods Framework. Ez egy angol módszertan, harmadik világra van kitalálva, de azt gondolom, hogy nálunk is, amikor budapesti belső kerületek rehabilitációjáról, vagy romatelep rehabilitációról beszélünk, akkor ez egy nagyon érdekes megközelítés. Alapvetően ilyen érdekeltek bevonására épülő, arra építő, ami van nekik, és nem pedig felülről valamit rájuk erőltető adomány, program. És a közösségi tervezés még egy érdekes dolog szerintem, ami kapcsolódik nagyon a témához. Nekünk egy angol önkéntes építés csinált egyszer egy tanulmányt egy debreceni romatelepen, ahol összeütette a helyi cigány családokat, hogy kicsit álmodjanak arról, hogy ők hogyan szeretnének lakni, és nagyon érdekes dolgok jöttek ki. Aki mondjuk roma kutató, annak nem volt benne semmi érdekes, de nagyon érdekes volt, hogy egy építészeti szempontból konkrét tervek is születtek arra, hogy akkor hogyan szeretne lakni egy ilyen sok gyerekes, nagyon szegény cigány család, és egyáltalán nem az jött egy palota, hanem egy nagyon élhető terekben gondolkodtak, hogy bele legyen egy nagy közös udvar, ahova a nagy családból a gyerekeket ki lehet tenni, és akkor egy felnőtt tud vigyázni meg. Tehát nagyon olyan egyszerű dolgok, amikre nem biztos, hogy gondolunk, viszont ha meg megkérdezzük őket, akkor nagyon egyszerűen kiderül. És a egyik legfontosabb kutatás, amit még csináltattunk, az a Városkutatás Kft-t bíztuk meg, hogy csinálom, ez szétesett ez a dia.
Nem baj,
jó, oké. Szóval készítettek nekünk egy fekmérést arról, hogy milyen típusai vannak a lakhatási szegénységnek Magyarországon, és a függőleges részben vannak a típusok, háttér nélküli fiatal családosok, szegregáltokban élők, megfizethetőségi problémákkal küzdő idősek és speciális intézményi ellátásból kikerülők, tehát a börtönből, pszichiátriáról, árvaellátásból, fogyatékos otthonból kikerülők. Ez egy teljesen elfelejtett rétege Magyarországon a lakhatási tervezésnek. És a vízszintes sorban vannak, hogy milyen megoldások javasoltak a különböző csoportoknak, és hát a 2+ jelzi a jó megoldás, és látszik, hogy a lakástulajdonszerzési programok, amire az elmúlt 10 évben a legtöbb állami forrás elment, hát az alig van olyan csoport, ahol egyáltalán értelmes megoldásként szóba jöhet, hanem a legtöbb csoportnak a bérlakásnak valamilyen formája jelentene megoldást, illetve a nyugdíjasok esetében a lakhatási támogatás. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Akkor Péter, te vagy a soron.
Hát én szívből gratulálok az Attilának is és a Gyurinak is. És ez tényleg nagyon komolyan gondolom, mert én úgy érzem, hogy a katasztrófa feloldása egyfajta közösségi építéssel, ami abban a morális mélypont helyzetből, ami az egész országra jellemző, minden nehézségű és problémájával együtt egyfajta pozitív kitekintő reményt is kelt. Egy ilyesfajta kísérletben én is próbálkozom, és úgy érzem, hogy sokkal szerényebb eredményeket hez jutottunk el eddig. Én Puskás Ferenc agrármérnökkel találkoztam durván egy ilyen jó 8 évvel ezelőtt, Miklósi Endre író, építész barátomnak köszönhetően. Puskás Ferenc rengeteget járt Indiában, és módjában állt a Swaminathan professzorral együtt dolgozni, aki a 70-es évekre megjósolt indiai éhínséget a zöld forradalommal és a fehér forradalommal tulajdonképpen egy személyben végig lobbizta az egymást hasonlóképpen gyűlölő politikai pólusok között, mint amit Magyarországon is tulajdonképpen napjainkban is látunk. Swaminathan professzornak az édesapja Gandhi házi orvosa volt, és azokat a gondolatokat, amiket Gandhi 100 évvel ezelőtt már nagyon alaposan megfogalmazott, nevezetesen, hogy a vidék, a vidéki települések és a nagyvárosok közép, és középméretű városok közötti település-földrajzi egyensúly az hosszú távú stratégiai, világstratégiai kérdés kell, hogy legyen, ugyanis, hogyha a proficentrikus, tehát ez a fajta már akkor bimbózó pénzügyi világzsarnokság, ha elveszi a földet a vidékiektől, akkor azok, mint az éjszakai fényekbe, a lepkék csapódnak be a nagyvárosokba, kezelhetetlen politikai és szociális feszültségeket gerjeszte, ő Bombay példáján reprezentálta ezt, és hát tulajdonképpen ezért érezte nagyon fontosnak Indiában azt, hogy ezek az önképző körszerűen megszervezett vidéki települések újra életre keljen. Most ez elsősorban Madras környékén Swaminathan professzor nevéhez fűződik. Puskás Ferenc miután ő ugyan tulajdonképpen szakértőként elég sokfelé járt a világban, Afrikától kezdve Albániáig lehetetlen körülmények között próbálta meg ezeket az elveket víztisztító berendezéseken és tulajdonképpen a mezőgazdaság aktuális hulladékait mindjárt építőanyagban átfordítva megvalósítani, és úgy gondolta, hogy nyugdíjas korára mindazt a tudást, amit a világban megszerzett, Magyarországon is szeretné aktivizálni. Na most a tiszai cián szennyezésnek idézőjelbe köszönhetően, ahol hát Nagybányán ő is az ENSZ szakértők egyike volt, és ezért egy bizonyos összeget kapott honoráriumként, és ezt a honoráriumot Uszkán, ami az ukrán, magyar és a szlovák, illetve igen, a szlovák határ közelében egy határmenti település, 80%-ban cigány származású lakosokkal, kb. 360 lélekszám alatt megvásárolt egy kisnemesi kúriát, és úgy képzelte, hogy egy ilyen képző központot, tehát ahol megtanítja a helybelieknek, hogy hogyan kell viselkedni a földdel, hogy a föld is jól járjon, és ők is úgy jól járjanak, és egy uszkai cigány ember nem német répát vásároljon meg, amikor fölveri a gaza a saját terkét. Na most Hát ez az elgondolás tulajdonképpen 6-8 évet foglalkozunk ezzel, és hát nagyon gyerekcipőben van, és ezért én majd meg fogom ragadni az alkalmat, hogy Gyurit is és Attilát Tóth is tanácsot kérjek itt a menedzseléssel kapcsolatban, ugyanis hát Puskás Ferencnek a személyes élményei, majd mindegyik politikai garnitúrát megkereste tulajdonképpen még a rendszerváltozásnak elnevezett politikai fordulat előtt és után is, és hát az éppen aktuális tisztviselők egyszerűen még a föl is ismerték a társadalmi orderejét az ő gondolkodásmódjának, nem a maguk részéről nem érezték érdekeltnek magukat ennek a támogatásában, és hát ugyanakkor az a közvetlen katasztrófa helyzet, amit Attila az imént körvonalazott, és ami hát annak közvetlen kényszere okán nem lehetett nem cselekedni. Ez a közvetlen katasztrófa helyzet nincsen, ugyanakkor egy olyan szociális katasztrófa állapot és morális katasztrófa helyzet van, ami az egész országra jellemző.
Péter, picit.
Igen.
Picit távolabb beszélj, mert nagyon...
Jó, bocsánat.
Most te...
Na, csak egy dolgot szeretnék még a Puskás Ferencről mondani, hogy Kínában, Shandong tartományban felkérték ezt szakértőként, hogy egy meddőhányó, ami hát rettentő sok köbméter iszappal telített, és a közelében 6-8 hát több milliós lélekszámú település helyezkedett el, és hogy ezzel valamit kezdjen. Na most Puskás kitalálta azt, hogy ennek a meddőnek az iszapjából egy 3 napon belül szippadó téglát lehet kialakítani bizonyos eljárással, ami az ő szilikátipari múltjából, ötleteiből támad, és ennek következtében Shandong tartomány, körülbelül egy franciaországi terület vezetői arra az álláspontra helyezkedtek, hogy azt az agyagot, amiből egyébként kiváló minőségű isterem, azt nem érdemes téglaként felhasználni, hogyha a hulladékból ilyen kiváló minőségű téglát lehet építeni, és hát a szilánksága jobb, mint a hidegen hát szikkad, és 3 nap alatt beépíthető. És azóta gyakorlatilag az összes építkezés, téglaépítkezést ezzel az eljárással készítik. Na most, hát személyes véleményem Puskásnak az volt, hogy Albániában könnyebb volt a helyzete, mint ma Magyarországon. Tehát ezért is én nagyon fontosnak érezném, hogy összejövünk majd beszélgetni Attilával és Gyurival, hogy
itt az alkalomra.
Igen, hogy ennek a menedzselése az, tehát hogy kell itt akkora port kavarni ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű pénzre nem összejön. Na most tehát a Gyurcsányi elnevezésű politikusnak egy munkaelvénye 17 millió forintba került, ebből 3 évig működtethetné ezt a falufejlesztési népjóléti egyesületi munkát Puskás Ferenc. Na most a mostani 30 óra ezelőtt fél évvel azzal kávította, hogy kb. 20 millió forintnyi támogatást kap, és hát ez is, mint az összes többi hazudozás, végül is elszállt, mint a fény. Tehát semmiféle támogatás nem megy gyakorlatilag. De nyilvánvalóan látszik, ahogy az Attila és a Gyuri esetében meg lehet szólítani olyan önként segíteni kész embereket, úgy látszik, hogy erre itt is szükség lenne. És hogy azt a tudást, amit a Puskás végül is 74 évével zseniálisan összeszedett a nagyvilágban, hogy azt a mai magyarországi körülmények között kamatoztatni tudja. Köszönöm szépen.
Én nem tudom, hogy erre mi a válasz erre a kérdésre, csak van egy sejtésem, hogy ez körülbelül úgy van, mint általában az életben, hogy az ember vagy megpróbálja saját maga megoldani a sors problémáit, vagy pedig kap egy akkora pofont a sorstól, hogy kénytelen lesz megoldani. Tehát a kérdés az, hogy vajon tényleg szükségünk van egy ávízre ahhoz, hogy valami irányba elmozduljunk, vagy van-e más alternatíva is.
Hogy érted ezt a másik alternatíván?
Hát én azt legtöbbször, ha más szavakkal is, de lényegében ugyanazt fogalmazom meg, amit Újdrica Péter is, hogy az ökológiai katasztrófa és a szociális katasztrófa ugyanannak a két oldala. Tehát az, hogy a külvilágban megjelenik egy klímakatasztrófa, ennek a másik oldala ugye az a szociális szakadék, ami a világ, most ugye a százalékokban sosem voltam én sem otthon, de ugye a világ javainak a 80%-át ugye az a 20% birtokolja, aki a legnagyobb jólétben él. Tehát ez a probléma, ez ott van a szemünk előtt, és nagy és kicsiben. Tehát ez a kérdés, hogy nyilvánvaló egy katasztrófa az felszínre, egy fizikailag előttünk megjelenő katasztrófa felszínre hozza ezt a dolgot, de ugyanúgy föltehetném a kérdést, hogy itt vannak a szemünk előtt Budapesten 10 000 számra hajléktalanok. Ezzel mi történik? Eddig igazából, és ez összefügg a szociális lakásépítés kérdésével is, pontosan amire elkanyarodhatunk abba az irányba is akár, hogy szociális lakásépítés, nem elnézést, hogy időnként elmegy a hang, ilyen technika. Tehát az utóbbi 20 évben nem volt, nem épült szociális lakás, és valamilyen oknál fogva az állam és a bankok a lakáshoz jutást támogatták, ami önmagában nem rossz dolog, csak hogy ugye Magyarországon a bérlakások aránya az lement legjobb tudomásom szerint 10% alá, 5% körüli, és Európában a legkisebb arány utánunk bérlakásban, legjobb tudomásom szerint Angliában van, de ott is 30%. Tehát az kétségtelen, mindenki szeretne saját otthont, és szeretne nem bérleményben lakni, de ezt nem mindig tehetjük meg. És ez egy nagy kérdés, hogy most azon túl, hogy nem akarok ebben az irányban nagyon elevezni, de amikor fölvettem azt a kérdést, hogy a lakhatás mint alkotmányos jog, akkor úgy megfagy a levegő. Pedig ez Európa néhány államában, nem sok helyen, de ez jog. Ami egy nagyon éles kérdés, de ahol ez működik, ott nincs hajléktalan. És ez nem azt jelenti, hogy az államnak feltétlenül osztogatnia kell, de hogy visszautaljak erre a hajléktalan problémára, azt is tudom, hogy egy hajléktalan, ha az állam segélyezését számoljuk, amit adott esetben az ő ellátásokra fordít, havonta 300 000 forintba kerül. Ehhez képest egy legminimálisabb lakhatási támogatás, ami mondjuk 40 000 forint vagy 50 000 forint, ami lehetővé tenné, hogy egy albérletet fizessen, egy csapáson megszüntetni ezt a problémát. Tehát ez az újraelosztásnak ez a fajta, vagy központi gondoskodásnak ez a fajta technikája, ez nyilvánvalóan zsákutca. Tehát ugye erre gondolok, hogy van-e erre forgatókönyvünk, vagy egyáltalán hogy gondolkodunk erről a problémáról, úgy mint hajléktalanok, hogy megmerjük-e kockáztatni azt, hogy joggá tesszük a fedélhez való jutást, vagy kérdezem én, hogy van-e fontosabb feladata egy államnak vagy egy társadalomnak, mint sem, hogy hajlékhoz juttassa a pillanatnyilag oda inkarnálódott lelkeket. És szerintem e tekintetben a Beregi Árvíz példa az példamutató, mert nem csak hogy lakhatáshoz juttatta, hanem mi tiltó módon. Hát most ez nem volt egy kérdés, de...
Szeretnék erre reagálni.
Péter, kérlek szépen, itt ad azt,
amikor... Így jó lesz?
Nem? Egy kicsit még fordítsátok?
Így?
Úgy, ott, igen.
Így, bocsánat, erre is kérlek. Na, tehát az imént elhangzott a Gandhi által megfogalmazott gondolat 100 évvel ezelőtt, hogy a földgolyó vidéki településeinek és városainak, nagyvárosainak település-földrajzi egyensúlyára való törekvés, amit hát Magyarországon, szintén Gandhi egyik nagy tisztelője, Karácsony Sándor, a II. Világháborút megelőző dániai településfejlesztési gondolkodásmóddal prezentált, és mint egy mintaként próbált Magyarország számára hát modellként állítani. Na most...
Hát nagyon nem ebbe az irányba mentünk el. Az urbanizációval, tehát a...
Na most hirtelen eszembe jut, múltkor is fölemeltem ezt a könyvet, David Corten, aki több alkalommal járt itt Magyarországon, és a Tőkés Társaságok Világuralma címmel már körülbelül egy emberöltővel ezelőtt le lett fordítva magyarra. Az ő koncepciója, hogy mit kellene tenni, nem csak Magyarországon, en bloc az egész világban. Ő ezelőtt 20-30 éve úgy jött ide, hogy amit Amerikában nem tudtak megcsinálni, akkor ez a kis feltörekvő, okos ország, Kelet-Európa, Svájca majd megvalósítja, amit az amerikaiak impotens módon nem tudtak megcsinálni. És olyan forgatókönyvet írt le ebben a Tőkés Társaságok Világuralma című könyvben, ami hát végül is farrahány borsóként szaladt el a különféle politikai garnitúrák figyelme elől, és most egy évvel ezelőtt a világgazdasági pénzügyi kollapszusra reagálva jelentette meg ezt a könyvet, hogy egyből lefordítottak magyarra. Ez a gyilkos vagy humánus gazdaság, hát angolul a fantom gazdaság és az igazi gazdaság közötti különbségek, és már is ott vagyunk pontosan azoknál a problémáknál, amiket Attila, mint Gyuri és mindkét Attila és Gyuri is nagyon pontosan megfogalmazott. Tehát, hogy van egy nagyon érzékletes példa benne, hogy képzeljünk el, van egy folyó, és hát fulladozó gyerekeket vesz észre valaki a parton, beúszik, kiviszi a gyereket, és próbálja megmenteni, és azt veszi észre, hogy még egy csomó fulladozó gyerek van, úszik be, de egyszerűen arra nincsen energiája és ideje, hogy följebb menjen a folyó fölé, hogy mitől, minek a következtében van egy fulladozó gyerek a folyóban. Na most, hát ez is egy picit jelezni, hogy itt egy olyan globális, morális kontraszelekció és válság van, ami nem elsősorban pénzügyi válság, amit hát a fehér civilizáció megelőző kultúrák bizonyos szempontból élesebben világítanak meg. Tehát az indiánoknál az a fajta magatartás, hogy van, aki mint a bakra jellemző, hogy minden magának, ugye? Ezt az ember betegnek tekintették, és a település szélén egy kunyhóba elkülönítették, és mindegy hülyére ajándékozta. Vitték neki az ajándékokat, és akkor egészen addig, amíg rá nem jött, hogy az igazi érték az emberi kapcsolatokban rejlene, addig mindenki egy csomó idővel feleslegessé váló tárgyal ajándékozta meg. És miután ráébredt a lelke legmélyén, hogy ez a magatartás, ez betegség, ez káros, ön és környezet és közösség romboló valami tudatosodás, miután erre rájött, akkor a törzs rénei úgy döntöttek, hogy hát ez az ember meggyógyult, újra befogadjuk magunk közé. Most ez a magatartás a fehér civilizáció legmagasabb élet megvalósító kódjává süllyedt, ugye Bill Gates-től kezdve, a teljesen értelmetlen még több és még több úgy pénzügyileg, úgy anyagilag, stb. Szemben a keletieknek azzal a fajta gondolkodás módjával, amitől Kína 5000 éve Kína, hogy fölismerték, hogy mennyi az elég. És marad idő arra, hogy miért szép a virág, mitől él meg a zöld, élünk meg rajta mi is együtt, és hogy ez a fajta a technikának ez az megszaladás és a morális lemaradás a technikához képest egy olyan végbél civilizációt hozott létre, amely, hát David Corten ez ellenázott Amerikában, és reménykedett, hogy Kelet-Európa Svájcában mi majd valamit fel tudunk mutatni, amit majd ő elvisz Amerikába, és bemutatja a gyerekeket. Itt kereten, akik Ázsiából jöttek, meg tudják oldani. Na most ehhez képest, ahogy az Erika is mondja, hogy vagyunk itt, ahol vagyunk. Tehát, és...
Péter, most lelőlek, ne haragudj.
Jó, remek. Kicsit messze vittek ezek a gondolatok. Én most szeretnék egy picit visszatérni az eredeti témához, katasztrófa építészet, illetve hogy mi történik katasztrófa után, hogy építjük újra a közösségeket és a közösségi tereket. Igazából engem az érdekelne, hogy a személyes, hogy mondjam, tanulságok. Tehát mondjuk Attila szólt egy kicsit arról, hogy az ő személyes, tehát benne volt az ő kis előszavában az ő személyes érintettsége, de Gyuri, azt még egy picit hiányolom, hogy te, mint egy élő férfi itt mellett, hogy kerültél a Habitat for Humanity-hez, és hogy egyáltalán mi az, ami az irodai munkán túl, ami téged itt tart. Tehát mi az a személyes motiváció, ami miatt ez fontos? És a másik, amit még szeretnék tőletek kérdezni, mert ugye Péter, már mindenről beszéltél ma este, de tulajdonképpen te is benne vagy egy ilyen közösségépítő projektben, egy épület kapcsán, kis templomoska kapcsán, úgyhogy hogy szerintem lehet, hogy annak kéne utána nézni, hogy mik azok a személyes tapasztalatok, amelyek akár tágabb körben hasznosíthatók lennének. Mert amit a Pintér úrral kapcsolatban megkérdeztél, hogy kell ezt csinálni, szerintem a titok nyitja ott van, hogy megosztjuk ezeket a személyes, valódi tapasztalatokat, és most egy picit felejtsük el a nagy filozófiákat, mert nagyon jó olvasni Corten, de szerintem az egy másik szintje. Most a praxis szintjére szeretnék elkérdezni. Jó? És akkor Gyuri, és aztán Attila, és akkor...
Múlt csütörtökön voltam este egy társaságban, ahol elég jól szituált értelmiségiek meghívtak egy római értelmiségit, hogy a cigány problémáról meghallgassák, és mindez a második kerületben volt. És látni valóan ez a nagyon tanult és nagyon intelligens roma fiatalember izgatt ez a környezet, hogy akkor itt vajon, amit ő elmondan, azt egyáltalán megértik-e. És kb. Fél óra beszélt, és utána azt mondta, hogy akkor most mondjál mindenki, hogy honnan jött és hol él, és hogy egyáltalán jár-e vidéken, és hogy tudja, hogy mi van az országban. Ott mindenki mondta, hogy általában Pesti, vagy már nagyon régen Pesten lakik, és hogy néha lemegy a rokonokhoz vidékre, de hogy nem sok köze volt senki a dologhoz, de nagyon figyeltek, és nagyon érdekeltek ez a téma. És én mondtam, hogy én versenyen kívül indulok, mert ma jöttem Hajdúböszörményből, az ország egyik legnagyobb cigány telepéről. Tehát én az a válaszom így hosszan a kérdésre annyi, hogy én elkezdtem elvizetnél dolgozni, és bevonódtam ebbe a dologba, és járom az országot, és azt gondolom, hogy ezzel nem lehet nem foglalkozni, és én most éppen ezzel foglalkozom. Hajdúböszörményt azt azért hoztam elő, mert arról nem általában ez a kép van bennünk, ha ugye tanítják azt hiszem az egyetemi tankönyvben a város szerkezetet, mint ilyen körös hajdúváros. Ott egyrészt a város déli részén van egy eléggé szörnyű cigánysor, ahol ilyen régi önkormányzati szükséglakásokba laknak elég lebukkant körülmények között emberek, úgyhogy a vízcsapa az udvaron van, és a budiban, és semmi még reményes a fürdőszobának, és a helyi képviselők körülbelül arról vitatkoznak, hogyha lebontják ott ezeket a helyeket, akkor majd elmegy a másik képviselő területére a társaság, ha meg nem bontják le, akkor meg ott már, akkor viszont kell ott valami kezdeni, mert rájuk dől, meg megcsap őket az áram, meg beesik a hó. És akkor elvittet egy ilyen helyzetbe próbál okos lenni, hogy úgy tanácsot adni az önkormányzatnak, hogy valami vállalható dolog is legyen ebből a dologból. De hát ha nincs pénz, akkor nincs pénz. Az önkormányzat nagy nehezen megszavazott 2,5 millió forintot hat lakás felújítására. Hát ezzel a végén mi támogattuk az önkormányzatot 1,5 millió forinttal, hogy legalább valamit meg lehessen csinálni. Az északkeleti részen Hajdúhatász felé elindulunk, ott 5 km a várostól van egy szőlőskert nevű rész, ahol a szociális osztály munkatársa szerint 1000 és 1500 közötti elsősorban roma lakos él, részben illegálisan, ez egy hobbitelki zárt kerti rész volt, és a 80-as évektől kezdve beszivárogtak oda mindenhonnan, és jöttek Debrecenből, és Ózol, és Pécsről, és kialakult egy ilyen teljesen szörnyűséges gettó, ahol van egyetlen kis vegyesbolt, busz az jár, és az egész egy ilyen nagy sártenger, és ilyen putrikba 8-10 ember vagy gyerekek laknak mondjuk ilyen 30-40 négyzetméter. Ezt azért mondom, mert ez egy szociális katasztrófa. Tehát egy 30 ezeres város nem tud mit kezdeni egy 1500 fős gettóval. Egy 2 milliós város sem nagyon, de ott mások az arányok. Egy 30 ezeres fős város, ahol eleve van 10% munkanélküli, ott ez robbanni fog valamikor. Most még éppen nem robban, mert valahogy elleget állnak, de azt gondolom, hogy itt, amit olvastam, ahogy te felvetetted ezt a sorozatot, itt nagyon előre kéne gondolkodni és tervezni, hogy ne legyen tényleg ebből nagyon nagy katasztrófa, de itt csak nagyon komoly, több szektoros összefogás, tehát itt ilyen toldozgatni, foldozgatni nem lehet 1000-1500 ember életét.
Bocsánat, most eszembe jutott valami, ahogy indult a beszélgetés, hogy a második körben ott ülünk egy ilyen bulin, és akkor megkérdezzük, hogy az jutott eszembe, hogy én is szeretnék most egy ilyen kurzust csinálni, mert felkértek a műegyetemen ilyen lakó tanszék kurzus, és pontosan ezt álltam ki, hogy szerintem Budapesten az emberek nem utaznak, tehát hogy a nagyváros így bezárul, és aki mondjuk itt éli az életét, a hétköznapjait, és eleve nem nincs dolga máshol, az viszonylag kevés alkalommal kirándul az országban, úgymond ismeri meg a terepet. Tehát, hogy szerintem ez a fajta hiány, hogy építészek, dizájnerek tulajdonképpen itt ülnek egy építő, vagy egy asztal mögött, és kitalálnak dolgokat, de ugyanígy mondhatnám a social designerekre, tehát a szociális problémák megoldására szakosodott szakemberekkel, hogy nagyon sokszor innen próbáljuk megismerni a problémát, és nem a helyszínen. Úgyhogy ez csak így hozzáfűzni a dologhoz, hogy a terep munkára volt egy jó példa szerintem az Attilának, az Attiláik munkája, amikor, ha jól tudom, ti ott voltatok, tehát folyamatosan ott tartózkodtak, mint egy ilyen csapat, tervező csapat, és együtt éltek azzal a helyzettel, és hogyha ott adódott egy ilyen darab, nem tudom, megmaradt darab, és ezt be lehet építeni, akkor azt be kell építeni. Ez nagyon szép volt, amit mondtál, nagyon tetszett.
Én nem akarom elvenni a hozzászólás lehetőségét, csak egy fontos aspektust szeretnék hozzátenni. Egyrészt nyilván itt nem fogjuk tudni megoldani ezt a problémahegyet, de az ökológiai válsággal kapcsolatban is ugyanaz a véleményem, mint ugye egy ilyen szociális katasztrófa helyzettel, hogy csak abból tudunk kiindulni, hogyha van egy víziók, vagy egy belső képünk, egy egészséges állapotról, hogy ahhoz képest hol vagyunk. Tehát egy egyensúlyi állapotról kell, hogy fogalmunk legyen, úgy a Föld egészét tekintve, mint a szociális kérdést tekintve.
Várjál, sokat beszélsz.
Igen, túl erős a csí, ami jön belőlem, és a mikrofon időként eldugul. Tehát, hogy mi lehet egy egészséges helyzet? Most az egyik probléma itt ugye a cigányság problémája, de hogy milyen atmoszféra lehetett itt valaha, amiben mondjuk a cigányság megtalálta a maga helyét, és mi történik ma, amikor már egy generáció legalább egy nő föl úgy, hogy soha nem látta, hogy a idősebbek dolgoznának, vagy csinálnak bármit. Itt az alapkérdést azt gondolom, afelé kell, a választ afelé kell keresnünk, hogy a képességekhez hogy jut az ember, hogy fejleszti ki magát.
Nem vigyük el ilyen nagyon általános.
Egész konkrétan gondolom, hogy például amikor Erdélyben volt ez az árvíz, ez a pár évvel ezelőtt, mit tudom én, Székelyudvarhelyen vagy bárhol, vagy akár a Gyimesekben, amikor elmosott egy lakásházat, kétféle reakció volt, és ez most nem rasszizmus, ugye, vagy magyarságtudat, büszkélkedés. A székely falvakban nekiálltak azonnal dolgozni. A román falvakban pedig ültek a romhalmaz tetején és várták a segítséget. Most ezt azért említem, mert ott egy másik remek példa, ami nem katasztrófa, de illusztrálja a kérdést, ez Nagyszeben példája. Ugye Nagyszebenből elűzték a szászokat, eladta Ceausescu fejpénzért, és Nagyszeben Európa Kultúra és Fővárosa volt 2007-ben, és luxemburgi segítséggel, kitűnő szakemberekkel és egy magyar főépítéssel Nagyszeben központján gatyába rázták, tip-top lett. Lement a rendezvénysorozat, elmentek a luxemburgiak, és Nagyszeben így megy lefele. Hát mi a magyarázat? Kérdezem én. Passz.
Én szeretnék egy olyan irányba terelni a dolgot, hogyha lehet, hogy biztos, hogy itt a vízióra van szükség, és nagyon sok szakembernek a hosszú munkájára, hogy ezekre a helyzetekre valamit ki lehessen találni, meg sok pénzre. Ami viszont egy nagyon konkrét dolog, és ami ezt a ma esti társaságot azt gondolom, hogy talán érint is nagyon, hogy nekem és Elvitettnek az a meggyőződése, hogy érdemes lenne egy vitát kezdeményezni arról, hogy a jelenlegi építési szabályozás az vajon mennyire segíti és mennyire gátolja a nagyon alacsony sorsoknak a méltó lakáshoz jutását. Nekünk az a benyomásunk, egy kicsi kívülről és nem feltétlenül építészként, hogy inkább gátolja, tehát mindenképpen érdemes lenne arról rendezni egy komoly társadalmi vitát, hogy mik azok a helyzetek, amikor meg lehetne engedni, hogy mondjuk például ne összkomfortos lakások épüljenek, mert a világon nincs annyi pénz, hogy mi annyi szociális bérlakást építsünk azokkal a standardekkel, amik a mostani szabályozás előír. Ezt nagyon óvatosan vetem fel, mert sok hideget és meleget kaptam már ezért a felvetésért, de nagyon érdekel az itt ülőknek és akár ott ülőknek a véleménye is, hogy ez egy mennyire reális felvetés, mert ezen például el lehet indulni mondjuk ebben a körben.
Attila, még azért, ha van valami hozzáfűzni való a személyes élményekhez és a módszerek.
Túl sok mindenről beszélünk, és jár a fejem össze-vissza, tehát hogy a katasztrófa építészetben, ugye a szociális katasztrófa rögtön előjön, és majdnem biztos vagyok benne, hogy egyrészt ennek, hogy most visszajárok ezzel a dolgot, lehetne egy konferenciát beszélgetni, meg elmondani, hogy ez hogy működik, meg akkor most változtassuk meg a szabályokat, én ebben nem nagyon hiszek. Azért nem hiszek, mert a szabályokat ugyanolyan vasatlandrágos értelmiségek hozzák, mint amilyen én vagyok, és innentől ebből a dolgóból, meg ebből a fűtött helyiségből, tehát máshogy néz ki az egész dolog, át is akad zabálnak, valami sok ízét, ilyen minyont, meg egyéb ilyet megesznek, konferenciát tartnak, meg utaznak, meg nem tudom, hogy micsoda, és marára nem történik semmi ebből a dologból, én ebben iszletesen szkeptikus vagyok, én úgy gondolom, hogy oda kell menni, és alapvetően meggyőződésem az, ez kicsit ilyen nagy szónak hangzik, de mint építész, én úgy gondolom, hogy alapvetően az ember közösséget épít. Az épület az egy máz, az egy burok rajta, amely természetesen visszahat erre a közösségre, és egyfajta lenyomata, és gyógyító lehet, és minden egyéb ilyenek, de alapvetően a közösségépítés a lényeg, az összes többi az egy másodlagos ilyen értelemben. Ettől mi marha jó házat kell csinálni természetesen, tehát nem lehet fölmenteni magunkat. És arra gondoltam, hogy meg az jutott eszembe, hogy én ilyen sérült emberként kezdtem az életemet rögtön, ahogy megszülettem, már sérült lettem, mert én a Aquincumba, az Almási Balogh Loránd féle gázjári lakótelep mellett születtem, és oda jártam óvodába. És az a világ legjobb helye. Tehát az kicsit jobb, csak ötször, mint a Vekerle, meg kicsike. Meg egy nemű volt. És tulajdonképpen ha úgy tetszik, egy proli lakótelep volt, tehát nem egy kiemelt, nem tudom én micsoda, csak mindenkinek ugyanaz volt a dolga. Mindenki a gázjárba dolgozott, és ettől egy értékrendbe állt. Hogy most ez az értékrend a salakból, és a gázból, és a nem tudom én miből állt, mert teljesen mindegy, de ilyen értelemben volt egy fonal, amire egy közösséget föl lehetett építeni. Tök mindegy, hogy micsoda, de föl lehet építeni. Az, amit te említettél, hogy ilyen favella-szerű hétvégi házak és nem tudom én dzsumbi dolog, annak egyik legfőbb dolga az, hogy nincsen ilyenfajta értékrend. Most én nem nagy dolgokról gondolkodok, hanem egy alapvető dolgokról gondolkodok, és nem tudom a megoldást, mert nem akarom tudni innen a megoldást. Semmi értelme nincs itt okosat kitalálni. Csak egy dolgot vetnék föl. Tehát addig Magyarországon roma kérdésnek megoldása nem lesz, amíg nem lehet cigányiskolát csinálni. Tehát amíg reggeltől estig rúgdossuk az ajtót, hogy micsoda a diszkrimináció, hogy a magyar gyerek és a roma gyerek és a nem tudom én micsoda. Addig, amíg ezt nem lehet normálisan megcsinálni, addig nem lesz Magyarországon ennek a kérdésnek megoldása. Azért vasaltnadrágos értelmiségek elmondják a frankót, az emberi jogokat és az emberi méltóságot és a nem tudom én mi, és soha életükben fűtetlen lakást nem láttak, soha nem jártak ki budira, soha nem tudják, hogy milyen az, hogy egy gyerek nem tudott anyával elmenni, mert nincsen már cipője. Vagy nem fog két órát gyalogolni, vagy nem tud bemenni. Addig beszélgettünk mi ezekről a dolgokról. Hogy addig beszélgetünk mondjuk roma és nem roma oktatásról, fogalmunk nincs arról, hogy egy roma embernek, nagy részének a gondolkodás módja más, mint a miénk. Mi kauzálisan gondolkodunk. Hallgass meg egy roma embert. Legendisztikusan gondolkodik. Neki az apja, a nagyapja és az ükapjával történt, az ugyanaz, mint ami most vele történik. Nem egy okokozati összefüggésben gondolkodik, teljesen máshogy lehet őt tanítani. Összezárjuk másokkal, és akkor most a egyenlőség van. Eddig ez nem működik, ez a világ, amíg ilyenfajta fogalmak mellett megyünk, és semmi más nem tudott, nekünk szerencsénk volt olyan értelemben szerencsénk, hogy volt egy helyzet, amit mi a magunk módszerével megoldottunk. A mi módszerünk az volt, hogy oda kell menni. És annak, aki bejön balkézni, hogy az ő házát még miért nem cserepezik, ahova kimegyünk, és azt mondjuk neki, hogy bátyám, nem kéne elrakni azt a három darab szemétkupacot az útból, hogy be tudjon állni ez a nyomorú teherautó? Vagy nem kéne valamit, de nem az én dolgom, meg az állam, meg a szociális gondoskodás, meg akkor ilyenkor mindenki állati okos tud lenni. És akkor persze föl kell vállalni ezt a konfliktust, és akkor jól, rosszul, gyáván, nem gyáván, mi se így mindent oldottunk meg. Gyávák vagyunk, esedlőek vagyunk, ostobák vagyunk, nem jól válaszolunk. Valamit megpróbáltunk. És lett belőle ez. Ennyi.
Szerintem a közönséget
igen, meg... most én 9 óra körül szoktam megkérdezni, hogy van még egy olyan fél óránk hátra, és már itt olyan, nem is tudom, én is így bele túlnyadok ezekbe a nagy átfogó ideákba és szép gondolatokba, hogy bár én szerettem volna néhány pragmatikus vagy praktikus, hogy mondjam, technikát megtudni, hogy ezt hogy csináltatok, de lehet, hogy ez majd legközelebb.
Hát oda kell menni, ez
elhangzik.
Igen.
Jó, hogy hozzáfűzni való megjegyzés, kérdés, ellenvélemény, rossz vélemény, jó vélemény. Mondjátok, hogy...
Fölvetődött a kérdés, hogy a mai szabályozás mennyire gátolja a szociális bérlakást, de én ezt már is kitárítanám, és azt mondanám, hogy nagyon gátolja, és nem csak a építés gátolja, hanem a létnek minden szintjét. Tehát a Korten könyvére utalva, ugye Schumacherre szokták visszavezetni a Small is Beautiful, de ezzel kapcsolatban megjelent egy másik könyv, ami ezt kibővíti, Small is Beautiful, but Big is Subsidized. Tehát a nagyot viszont az állam támogatja. És ezt látjuk mindenütt, hogy a nagy léptékűségnek van egyfajta nimbusza, és az önerős kisléptékű az mindig alábecsült, és ez az egyik gondolat, a másik pedig, én örülök, hogy itt nem vetődött fel a ha felvetődött a pályázat kérdése, az csak úgy, hogy köszönjük, nem kérjük. És amíg a mi rendszerünk olyan, hogy egyrészt pályázat függően működnek a dolgok, ez mindaddig visszaveti az közösségi teremtő erőt. Ez nem.
Mondd meg egyszer, hogy ki volt.
Én Szalai Zsuzsanna vagyok. Köszönöm szépen.
Akkor most Iván először, de röviden, és utána, bár igazából úgy nagyon tudom, és lehetőségek lesz a második.
Közben nem akarok újat mondani, csak megerősíteni a hallottakat. Elcsájítani, hogy jól láttál, hogy pozitív víziókra van szükség. Tehát amikor kimondtátok azt, hogy katasztrófa építészet, mi a katasztrófa ellentéte? Az életépítés. Ezt már többször van hangsúlyoztam. Az életet kell középpontba állítani. Akkor itt elnézést, nem tudom a kollégának a nevét, a Gyuri, aki kiment a cigánytelepre, oda ment. Igen, erről szól a történet. Az építésznek oda kell menni. Tehát nem az asztalon lehet kell megtervezni a jövőt, hogy Gábor is mondta, a jövőt nem lehet elővérezni, ezt meg kell csinálni. Azt mondja, helyben is kell csinálni. Tehát életépítés, igen, és nem dizájnnel szemlélet kell, elnézést, hogy ellent mondok a social design, meg egyébként design filozófiában, ugyanis nagyon szép rendszerelméleti filozófiákat fel lehet építeni. Ezt kb. 25 éven keresztül ragozgattam jobbra-balra. Még megértettem azt, hogyha az ember megfordítja a gondolkodásmódot, tehát nem ilyen szép analitikusan gondolkodik, akkor még esetleg működik is az a rendszer.
Nagy Gábor építész vagyok. Én két szabadságjogra szeretnék utalni, amiről nem nagyon tudom, hogy tényleg kodifikálva van-e, vagy ez csak az én fejemben. Az egyik az, hogy olyan pénzt használjunk, ami a miénk. Tehát a mi céljainknak van fölépítve, illetve annak a közösségnek a céljaira, aki azt használja. Tehát, hogy a pénz használatájára kamat ne kerüljön ki a közösségből, hanem valami módon visszaforgatásra, mint közösségi cél finanszírozásaként benne maradjon a gazdaságban, mert egyszerűen matematikai törvény, hogyha egy edényből folyamatosan kiveszem az erőforrást, akkor ott az kiürül egy idő után. Ez az egyik. Tehát a pénzhez való jog, a másik pedig, ami szeretnék az előző, tehát az előttem szólókhoz csatlakozni, hogy a túlszabályozás az egyszerűen lehetetlenné teszi az életet. Éppen ma voltam benne Salgótarjánban egyeztetni egy állategészségügyi főorvosasszonynal, és hát gyakorlatilag nem lehet Magyarországon, régen ugye háztájnak nevezték a ház körüli állattartást, nem tilos bevágni, csak olyan vágópontra lehet bevinni, aminek a szabályozás, az előírásai gyakorlatilag egy nagyméretű vágóhídra van méretezve. Tehát egy gyakorlatilag csak a multicégek által megvalósítható, finanszírozható, és nincsenek Magyarországon, nincsenek olyan helyek, ahova az emberek a saját kis állataikat elvihetik és leláthatják, és mert otthon tilos. De ez csak egy példa, gyakorlatilag az építési anyagfelhasználás, a kaláka munka, a különböző szociális együttérés, ez mind Magyarországon hatásrajban tiltott. A szociális, tehát nem lehet, nem hogy építeni, hanem még a szomszédon kertjét se kapálható meg. Nem, a szőlő művelésnek vannak bizonyos idénymunkái, amit nem lehet a szokásos módon elvégezni. Kalákában született, nem lehet, tilos. Tehát, hogy itt két dologra helyezném a hangsúlyt, az egyik a pénz visszaszerzése, másik pedig a dereguláció. Köszönöm.
Jó napot, én Lukácsban vagyok, főállásból, viselkedőből és mellékállásból, egy szentelt szolgált önkéntesen. Az a szerencsém vagy szerencsétlenségem volt, hogy az elmúlt 10 évben az összes nagyobb katasztrófán voltam. Szerdán jöttem az egyben Haitiból. És hát aki magát kalapácsnak érzi, az minden szegnek néz, van ez a mondás. Én is állandóan úgy gondolkodom, hogy mi lesz, ha velünk is ez történik. És főleg a Túri úrtól kérdezném, hogy vannak-e arra vészforgatókönyvek, vagy technológiák, vagy építési elképzelések, hogy mi lesz akkor, hogyha mondjuk Budapest is úgy járt, mint Port-au-Prince, ahol minden második város, vagy minden második épület összedőlt. Mert a Beregi árvíz az nyilván egy lokális terület, kis falvakat érintett, de például Port-au-Prince-ben folyamatosan azon gondolkodtam, hogy egyáltalán a szemetet, vagy az épületek törmelékeit hova viszik el, amikor szó szerint minden második város összedőlt. Tehát mi van akkor, hogyha nálunk is ilyen helyzet van?
Ugyanaz.
Hát van egy alap probléma, ez pedig az, hogy bármennyire is azt mondjuk, hogy mondjam, önellátó közösségbe, ugye az egyik oldalon középkorban azt mondták, a városi levegő szabaddá tesz, ez másfajta értelmezés volt, de kétségtelen egy másik fajta világban. De ugyanakkor, hogyha jól tudom, ugye a világ népességének a városba élő része az egyre növekszik. Tehát, hogy elérte a felét, és most egy város ilyen értelemben a katasztrófák ellen valószínűleg többé-kevésbé védtelen, hisz olyan sűrű, hogy kifelé kell neki mennie. A Beregben azt lehetett látni, amit mondtam, hogy a nyári konyha megmaradt, meg megmaradt az ól, és oda be lehetett költözni. És akkor kiderült most nyilván ideiglenesen, de tulajdonképpen egy embernek az igazi lakhatási szükséglete 8 négyzetméter, 10. És egyébként halkan jegyzem meg, 5000 éve változatlan. Nem a testi szükségleteink változnak, a lélek változik. Tehát, és egy picit visszacsatolva az építési szabályokhoz, én híve lennék annak, hogy ezeket a szabályzatokat bizonyos szituációkban enyhítsük, vagy bizonyos, hogy mondjam, ilyen koridorokat hozni létre, csak ahhoz valószínűleg egy olyan nagyon kemény regulát kéne kitalálnia, mi például a Chilében azt hiszem csináltak ilyet, hogy ilyen nagyon-nagyon alacsony költségvetésű házakat. Tulajdonképpen egy vázrendszert építettek fel, egy vasbeton vagy valami hasonló vázrendszer, amiből egy cellát megcsináltak. Ez az egy cella egy minimum cella volt, tehát nagyjából annyi, mint kétszer ez a dobogó. Tehát ha nagyon-nagyon köl, és hogy ne esen rám a hó és egyéb ilyesmi, öten is ellakunk benne. Nem kívánom senkinek, de mondjuk nem fagyunk meg. De olyan volt a cella rendszer, hogy ez tovább lehetett további két vagy három cellával bővíteni, cserélni lehetett egyéb ilyesmi. Csak hogy ehhez egyrészt rendezni kéne a regulát, Tehát oké, okay, ilyen helyzetbe kerültél, de mi a menete annak, hogy ez felszámolódjék? Mi a tulajdon viszonya ennek a dolognak? Mert az se jó a tulajdon, mert akkor ennyi. Az se jó, hogyha bérlemény, mert akkor hátravetem magamat, és azt mondom, hogy hát akkor tessék, én a tulajdonos, rakja rendbe, nem az enyémény, csak itt vagyok ideiglenesen. Tehát biztos, hogy ki kéne ehhez egy olyan menetet találni, amiben ezeket az egyébként szükséglakás szerű dolgokat, mondjuk egy 20 év alatt, hogy lehet komfortos lakássá tenni, úgy, hogy a fele társaság elmegy onnan. Tehát nem szaporodik, nem még többen lesznek, és nem még dzsubásabb lesz a dolog, hanem van egyfajta ilyen értelemben kiút, vagy egy másik lépcsőre való átlépés, ahol már a három cellából, vagy két darab három cellát összevonsz, és egy másik minőség tud létrejönni belőle. Csak ehhez egy olyan regula kéne, amit hajlandóak lennének emberek kvázi követni, aláírni, betartatni egyéb ilyen, nem katonai módszereket gondolok, hanem segítséget gondolok. Világos, kivezető utat. És akkor ebben nem szociális gyánkodás van, ami az emberből kihúzza a gerincet, hanem az a felépítő folyamat, amiről te beszéltél. Hogy kell takarékoskodni, hogy kell kettőt lépni, és akkor mi dobbantunk, és akkor még egy minőség lesz. Nem tudok más kitalálni. Bocsánat, kicsit elbeszéltem, mert nincs Budapestnek, gondolom, ilyenfajta. Hogy hívják, ja, nincs. Még mi egy kicsit szerencsések vagyunk ebbe a Lavorországba. Itt csak víz van.
Mielőtt visszaadnám a következő kérdezőnek, még Haitira egy mondat, hogy szerintem meg lett volna megoldás Haitira, hogyha annak idején amerikai befolyásra nem törlik el a rizsimport vámját Haitiben, amivel földönfutóvá tették a földműveseket, akik megéltek a rizstermesztésből, és elárasztotta Haitit az olcsó amerikai rizs, amit állami szubvencióval megtámogattak, ezért az önköltség alá nyomták az árát. És ennek következtében a nincstelen földművesek fölözönlöttek Port-au-Prince-be, és fölépítették azt a nyomornegyedet, ami most romba dőlt. Tehát ott a megoldás.
Csak egy másodperc. Magyarországon is hasonló tendenciák vannak. Gyakorlatilag minden, hát ez az afrikai szintű gyarmatosítás, ami főleg az előző évtized következménye. Például Buszkán egy nagyon jó minőségi termőföld 50-szer kevesebbe kerül, mint Bécs mellett egy sokkal simányabb. Na most ez egy stratégiai helyzet. Magyarország termő földjeinek a termő képessége minimum 30 millió ember számára biztosít egészséges élelmet. A vízkészlete szintén olyan, ami a világon a párját ritkítja. Gyakorlatilag hasonló helyzet, mint 500 évvel ezelőtt, amikor a Fuggerek a Turzó családot vették Strómannak, és a körmöcbánya, selmezbánya, tehát ez az aranyra startoltak rá. És abban a pillanatban segbe rúgták a turzókat, mert bármennyire is intelligensek voltak, és bármennyire is összeházasodtak, beházasodtak a Fugger familiába, amint rátették a kezüket az aranyra. Na most hasonló stratégiai célpont most a termőföld és az ivóvíz, a karszvíz. Például az Orkó elnevezésű cégcsoport, ha valaki beüti az interneten Orkó és vízkészlet, akkor fantasztikus következtetésekre lehet jutni, hogy Kelet-Európában, Magyarország jelenlegi területénél jóval nagyobb terület az, ahol az Orkó cégcsoport, mint fedő cég, ami hát különféle építkezések végez, menedzsel a felszínen, de valójában a vízkészletre specializálódik, ugyanúgy, ahogy annak idején a Fuggerek a Turzó Strómann család segítségével az aranyat elcsatlizták a korabeli euró régióba. Na most egy ország, amely ennyire nem tudja megvédeni magát, mint hogy az előző 10 évben Magyarország, ahol ilyen kincsek vannak, ott itt nagyon mélyen el kellene gondolkodni, hogy mi a teendő. Én nem akarok itt politizálni.
De azt csinálod, hogy mit szeretném, most nem állok téged. Ehhez van egy hozzászóval, aki lehet, hogy valami más szeret mondani, és adni neki hangot. Bocsánat, ne állok, hogy Péter.
Semmi van.
De ez a bolva, tényleg.
925-ban. Szinte lajos vagyok, érdekel a téma, mert gondolkodom, és nagyon hasonló következtésségre jutottam, és jutunk, akik elkezdünk gondolkodni. Ugye látjuk az egyik a pénznek a uralma, amely, hogy is mondjam már, kiterjed, nagyon nagy végstádiumán kiterjesztését mutatja, hogy minden képes a pénz, nagy rendszerek. A másik pedig, ahogy mi próbálkozunk, egy kis szellemet vinni a dolgokban, mert ha pénz irányít mindent, akkor látjuk, hogy egy lehet, hogy szép, meg érdekes művek jönnek létre, épületek, de valójában nem érzem otthon magam. Tehát itt vagyok Budapesten már 84 óta, úgy jöttem fel, hogy valami érjövök ebbe a koszorú büdös városba, gyönyörű meg ilyesmi, de nem érzem úgy igazán otthon magam. Csak akkor érzem otthon magam, ha van közösségem emberekkel, vagy egy odafelvalóval, hogy ne érezzem magam magányosnak ebben az épített környezetben. Ugye, hát ha egy templomban nincsenek hívek, akkor az csak egy üres dolog. Ha vannak az üres épületek, akkor kísértett városokból. Hát itt érzem, hogy itt a kollégák próbálnak valahogy szellemet belevinni a dologba, és az történik, ugye, hogy a pénz átveszi a vezetést, nagy projekteket csinálnak szellem nélkül. És itt vannak azok az építészek, akik tudnák, hogy azt a pénzt hogyan lehet bevinni, mert szerintem senki nem akar kaszni valóban lakni ebben a városban, hanem mindenki a családi házban gyönyörű területet szeretne lakni, és ezt senki nem akarja figyelni. Mert a pénz vett át az uralmat. Tehát, ahogy mondta a kollega úr is, hogy az uralmat át kell venni a pénzt. Sikerül-e, nem sikerül? Ez egy más kérdés. Egy nagyon érdekes játék a természetnek, meg az embereknek, hogy ezt a harc, ez folyik valahol.
Van-e még valakinek esetben valami hozzáfűző gondolja, vagy kérdése a pódiumon ülőkhöz?
Ja, igen, hogy akkor kérdeznénk is a katasztrofával kapcsolatban, hogy igenis mi tervezünk emberek, építészek tervezünk, és akkor valahogy ez legombolódik. Tehát ez milyen érzés egy építésznek, hogy legombolódik?
Csak egy könyvet szeretnénk meglapogtatni, nem tudom, hogy ki ismeri a prót filozófiáját. Ugye, és itt mindenki arról beszél, hogy nem találjuk a megoldást. Itt le van írva a megoldás. Ez egy pozitív vízió, csak az igazság az, hogy egy spirituális alapon épül fel. Tehát semmi számolgatás nincsen, hanem az emberi lélekből indul ki és az életből. Tehát ha valaki ténylegesen akarja oldani ezt a problémát, javaslom, hogy tanulmányozza ezt a könyvet, meg a prótnak a filozófiáját.
De bocs, hadd válaszoljak el.
10
éve foglalkoztam a prompttal, és gyakorlatban próbáltam átültetni, két példát mondok rá.
Röviden.
Nagyon röviden.
Az estére.
Oké, tehát Uszkán két cigány család mert a Puskás Ferenccel közösen együtt dolgozni, az összes többi meg van félelmítve, hogyha nem a megfelelő helyre szavaz, akkor vagy megverik, vagy segdenútják, és nem kap semmiféle ilyen szociális segélyt, vagy nyilvánatot. Na most egy. Rostás Árpád asztalos barátommal, aki a világ egyik legjobb restaurátora, úton restaurátora, amit ott Uszkán mi ketten és a Puskás Ferenccel közösen csináltunk, és két bátrabb cigány család, aki merte vállalni, hogy szalik az éppen aktuális hatalomra, ővelük építettünk meg valamit. Ez az egyik. A Rostás Árpádot elvittem egy olyan gazdasági épületet, amit a vihar szétvert, és egy hét alatt újraépítettük gyakorlatilag. És
egy napverandát, meg mindent. Tehát annak a projektnek az egyes elemeit, amire építési engedély van, és hát gyakorlatilag egy 20 milliónál sokkal kevesebb lépésről lépésre meg lehetne valósítani azt a képességfejlesztő centrumot, amit Swaminathan professzor 90 évesen Madras környékén ragyogóan megvalósított Vandi nyomán. Ez az egyik. A másik példa, én a Rorostás Árpádot elvittem magyar földre a fatemplom építéséhez, hogy azokat a képes, amit ő megszerzett a világban tudás, Franciaországban mindenfelé óriási elismeréssel fogadták a munkáját, hogy amit ő megtanult a nagyvilágban, Magyarországon egy olyan projektben tudja alkalmazni, hogy mindig arról panaszkodott, hogy Magyarországon semmiféle igazi lehetőséghez nem jut. A településen kitalálták, hogy ellopta az anyagnak nem tudom mennyi részét, én kiálltam mellette végig, és gyakorlatilag mindkettőnket seggbe rúgtak, kidobták a cuccainkat éjszaka, és én 2 hónap múlva azért tudtam visszamenni oda, mert jogilag nélkülem nem megy tovább az építkezés. És azóta nem tudom elérni azt, hogy a világ egyik legjobb szakembere egy 40 lelkes településen a képességeit, tehát a kontraszelekció. Na most ennyit a prótról. Magyarországon.
Bocsánat, ez nem pró, amit a Puskás csinál, az nem pró, csak hasonló hozzá.
Na jó, de hát lényegében ugyanaz, és spirituális...
Nem ugyanaz, mert van egy kis
különbség. Jó, oké, majd megbeszéljük. Lényeg ugyanaz.
Jó, még valaki esetleg hozzáfűzni való? Röviden?
Röviden. Fölmerült a kérdés, hogy mit csinálunk katasztrófa szituációban. De hogyha Magyarország, akkor összehasonlítjuk statisztikailag, egy nemzet öltődnelte már a rendszerváltás meg a nemzet jelenség óta. A két állapotot, mint egy pillanatfelvétel összehasonlítjuk, akkor tulajdonképpen megmerkezett a termelő vagyonban, az ember vagyonban a veszteség. Tehát átértünk egy vagy egy háborúval felérő veszteséget, az a béka hasonlót élik ide, hogy ez lassan következett be, és ilyen értelemben egy hajti típusú katasztrófa talán megvilágosító erővel bírna számunkra, de ezt fokozatosan éljük át.
Köszönöm szépen. Én, Attila, te tanítasz, nem? A műegyetemben nem tanítasz?
De.
Egyet azért szeretnék kérdezni, hogy ennyi tapasztaltál és ennyi energiával és gondolattal, ami benned van, foglalkozol-e a hallgatóknak egy ilyenfajta figyelem, irányultság átprogramozásával? Tehát, hogy van-e olyan projekted, vagy csinálsz-e olyan kurzust, ahol mondjuk akár hasonló gondolatokat vetsz fel, mint amit ti is csináltatok a Verekben? Van-e katasztrófa építészethez, vagy ilyen olcsó építészethez közeli kurzus, amin egyáltalán a hallgatók ezekkel a gondolatokkal találkoznak? Bocsánat, hogy harmadszorra sikerült megfogalmaznom.
Egyrészt nem biztos, hogy én lennék rá a jó válaszadó, ott van hallgató. Lehet, hogy őt kell megkérdezni erről. Hogy milyen kurzust tartok? A sors úgy hozta, hogy már 6. éve szerves építészet címen adok elő az egyetemen, ami egyfajta, ez egy álca egyébként, én zavarkeltésnek szánom ezt az egész dolgot, mert mindig azt mondom a fiatal embereknek, hogy mi egy boldog korban nőttünk föl bizonyos értelemben, mert aki rendes, tehát hogy akit otthonról rendesen engedtek el, és azt mondták, hogy ami odakül van, az hazugságra épül, de erről nem beszélünk kint, csak itthon, az, ha rendes, otthoni rendben voltak a dolgok, akkor legalábbis nekem ugye a világ egész egyszerű lett. És akkor kerestem valamit, és akkor próbáltam, és ugye mi együtt szocializálódtunk egy visegrádi tábor nevű képződménybe, Erikával, Attilával, te is voltál arra. Tehát, és ez arról szólt, hogy dolgoztunk és csináltunk valamit. És most a sors úgy hozta, hogy a mi egyetemnek ez a organikus építészet, egy szerves építészet hallgató, és a másodszor sikerült elvinni Sárospatakra, és ottan nyáron másfél hét alatt építeni valamit, legutóbb egy játszóteret a Kispataki térségbe, amit már nagyon régóta szerettek volna a helyiek megépíteni, de soha nem volt rá erő, és akkor lett egy ilyen bávata kinta, meg egy ilyen olyan csúszda, amiről szerintem így feljebb le lehet állni a földbe, mert kicsit rövid lett, és ilyen 60 fokos, és aranyos, de bírálás, de bocsánat, szívdolog, és akkor oda elmentünk 25 fiatalemberrel, és akkor egyik ő tervezett egy játszóteret, azt a többiek megszavazták, hogy az a legjobb, tehát mindenki rajzolt, mint a Visegrádnál, és akkor volt közös szavazás, aki hozott rajzot, az szavazhat, aki nem hozott rajzot, az befogja a csőrit, és akkor azt mondták, hogy a kis Marianni a legjobb, és azt megépítjük. És akkor elmentünk, és ott kaptunk anyagot, meg ott a helyi Kiwanis klub az hozott anyagot, meg veszőt, meg nem tudom mit, meg a emberek is jöttek és segítettek, és ástak egy kicsit, meg legfőképpen hoztak mindig ilyen elemorzsikát ilyen kosárba, meg hát ugye hegyalja a por az bőven van, és akkor 10 nap alatt ez fölépült, és akkor megjött egy busznyi gyerek, és az üböltve lerugdosott bennünket a Fecskevárból, és akkor... Úgyhogy én nem mondok, szoktam dumálni, mert mi szól a fejem, de az nem számít. Tehát ez számít, mert akkor csináltak valamit, és van eredménye, és izzadtak, és rájöttek, hogy egy kemény fába, kemény fa gerendába lugat fúrni is marha nehéz, nem hogy szöget verni. És hogy egyáltalán ez mi ez a dolog.
Jó, ezt csak azért kérdezem, hogy van-e praxisnak jövő bemutató irányban. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvétel. Attila, még akarsz mondani egy mondatot, zárszóként?
Igen. Hát csak annyit, hogy nem úgy, mint az amerikai filmek végén, amikor elmagyarázzák, hogy mit is láttunk, de hogy ha ennek az estének volt valami üzenete, akkor szerintem az, hogy akármennyire is le vagyunk atyásodva, meg szép privatizálva, meg gyarmatosítva, meg nem amilyen a pénz, és a többi. A Beregi Árvíz újjáépítés az azt tanította, hogy mégis képesek vagyunk valamire, ami méltó, és ahogy ki kéne nézni kis országunknak. Úgyhogy ezzel engedném szabadjára a közösséget. És hogy oda kell menni, hogy ezt megtudjuk. Köszönöm szépen!